Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk. Ennek az esztendőnek advent második vasárnapján azzal az igével, amit írva találunk a Márk írása szerint való Szent Evangéliumban az első rész, első három versében. Istennek szent igéjét a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból az első rész, első három verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és az alkalomhoz illő lelki alázattal. A Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva a prófétáknál. Íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti a te utadat előtted. Kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit. Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit. Eddig Istennek írott igéje. Krisztusban szeretett testvéreim, nagyon gyakran halljuk a mai időkben, és nem véletlenül, hogy az ember nem ura az időnek, hanem az idő lett urrá az emberen. Az évszakok változása már a mai időkben, a hajnal későbbi hasadása és a délutáni szürkület korábbi érkezése alig befolyásolja az emberek életét, és nem csak azért, mert mesterséges fényekkel vagyunk körülvéve, hanem sokkal inkább azért, testvéreim, mert az időnket úgy szabták órákra, percekre és másodpercekre bontva, hogy immár nem a napnak a felkelése vagy nyugovása, hanem az időnek ember általi tagolása határozza meg az emberi létet. Kicsit ironikusan azt is mondhatnám, hogy egy óra átállítás nagyobb hatással van a mai embernek az életére, mint az, hogy mikor kel fel a nap. Árulkodó is, testvéreim, az, aminek szem és kültanúi vagyunk, hogy óra átállítás. Ugyanis az időt nem lehet átállítani. Csak az órát. És mindezt azért bocsájtottam előre, testvéreim, mert abban az illúzióban él mégis a 21. századi ember, hogy ő szabad. És nagyon büszke erre a szabadságára, és kényes. És nem mer egy kicsit a dolgok mögé nézni, hogy bizony rabszolgája az időnek, rabszolgája a létnek. És elérkezünk az adventbe, és adventben Isten egy új időt ígér. Egy új kezdetet. Márk evangélista ezt hirdeti meg. A Márk írása szerinti evangélium a legrégebbi, a fennmaradt evangéliumok között. Azt is mondhatnám, hogy a legősibb evangélium, amely a kezdetet Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a megjelenéséhez köti. Az egyedüli evangélium a négy között, amelyik nem beszél a korábbi történésekről. Pedig ismétlem, ez a legrégibb, amit feljegyeztek. Mert az Isten evangéliuma az, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia eljött és megjelent. És ez az új. De mit jelent, testvéreim, ez az új? Három dolgot a mai igénk üzenete szerint. Új az, hogy Jézus Krisztus megfogható, kitapintható ebben az újban. A második, hogy ebben az újban látni kell, hogy ez nem véletlen, hanem Isten a történelemben készítette évszázadokon, évezredeken keresztül, az emberi bűnbeesés óta készítette ezt az újat. És a harmadik, az, hogy ez az új konkrét és megfogható az embernek az életében. Adventtel beköszönt az új esztendő. Az egyházi esztendő. Ami nagyon szépen hangzik, testvéreim, de valljuk be őszintén, hogy elfelejtettük. Visszautalva az igehirdetés kezdetére, az időt valahogy másként szabdalták nekünk, és a tudatunk is másként igazodik. Mi a naptár szerinti ó és új esztendőhöz igazodunk. Pedig adventtel elkezdődik az egyházi új esztendő. Új, csak nem történik benne semmi új. És miért nem történik, testvéreim, a legtöbb ember életében semmi új? Azért, mert az életet nem Jézus Krisztus megjelenéséhez szabja az ember. És az élet, amelyet élünk, nem a Jézus Krisztus világban való jelen valóságára, megjelenésére és itt létére néz, hanem a legtöbb ember úgy éli a hétköznapokat, mintha Isten és az élő Jézus Krisztus nem lenne itt, ebben a világban. Márk evangélista úgy beszél Jézus Krisztusról, testvéreim, hogy évtizedek szolgálata már mögötte van. Ezt azért szeretném mondani, az ő számára nem olyan, hogy a semmiből megjelent valami. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvassuk azt, hogy nagyon fiatal emberként, Pál apostol munkatársaként csatlakozik Márk, vagy más nevű Márk János. Ahhoz az első generációhoz, akik elindulnak, hogy a Krisztus evangéliumáról bizonyságot tegyenek. A kis-ázsiai térségben, később Európában, Görögországban, el egészen aztán a birodalomnak, a római birodalomnak a központjáig. És ez a fiatal ember fiatalságától kezdődően éveken, évtizedeken keresztül végig barangolja, hol a nagyapostol árnyékában, hol pedig más munkatársakkal az akkori római birodalmat Kis-Ázsiától egészen Hispániáig. És végig küzdi, végig vitatkozza, és megérzi a Jézus Krisztus evangéliumának az örömét és az erejét. Megérzi, így is mondhatnám, a Krisztushoz tartozásnak a gyönyörűségét és annak a közösségnek a gyönyörűségét, amely még úgy szerveződött, hogy ember embert ismert. Ember hitelessége adta tovább a Krisztus evangéliumának hitelességét a másiknak. És teszik mindezt a római birodalom aranykorának a végén, a határmesdjén, amiről a történészek azt mondják, hogy aztán elkezdődik az ezüstkor. Mi azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a legszabadabbak, gondoljunk bele, testvéreim, a római birodalom akkor Jeruzsálemtől Hispániáig, Észak-Afrikától, Galliáig, a szír oszlopoktól, Britanniáig tartott. És ebben lehetett utazni, szabadon menni egy katonai rend által biztosított birodalomban, mindazokon a kiépített utakon, egy másfajta eszközrendszerrel, de lehetett menni, utazni, be lehetett járni azt a világot, amit ma is bejárunk. Jó rész. Csak más volt a rendelkezésre álló eszközrendszer, és be lehetett járni egy olyan jogbiztonságban, amelyet addig nem ismert a világ, amelyet a római jog jelentett. És ebben a világban indul el Márk János és mindazok, akik az első nemzedékben felvállalják az evangélium ügyét és örömét. Szóval testvéreim, mi olyan nagy, hogy mondjam, önteltek vagyunk egy kicsit a 21. század elején a magunk lehetőségeivel és szabadságával, de ha belenézünk igazán a Szentírás mélységébe, akkor az ő szabadságuk is térben és időben ugyanaz volt, mint a miénk, csupán, ahogy mondtam, az eszközrendszer volt más, és az infrastruktúra, de a lehetőség semmivel sem kevesebb, s a kor, amiben éltek, az egy birodalmi aranykor volt, ahol istenek tömkelege, ahol pénz, ahol dőzsölés. Ismerjük pont ennek az első századnak a közepét, hogy Rómában, a császári udvarban ekkor történnek mindazok a dolgok, amik aztán a római birodalom bukásának a kezdetét is előkészítik. Hiszen belülről kezd rohadni a birodalom, és mindenek előtt ott a császári udvarban, a fővárosban. Mert a jó létben nem tud mit kezdeni magával az a római patricius réteg, és benne azok, akik folyamatosan győztek, akikhez az akkori világ betalicskázta az anyagiakat. Pedig ott voltak mindennel megerősítve. És mégis Márk evangélistának és kortársainak az életében nem a római császárok uralkodásának a változása jelenti az újdonságot, hanem a Jézus Krisztusnak az eljövetele. Pedig csak mondom, testvéreim, 4 vagy 5 császárt élhetett meg Márk evangélista, új uralkodókat, új lehetőségeket, új isteneket, új reményeket, de az ő számára nem ezek voltak. Nem a földi uralkodókhoz kötötte a reménységét és az örömet, az evangélium gyönyörűségét, hanem a Jézus Krisztus megjelenéséhez. Az ő számára ez volt az új. Nem csak megismerte, hanem megfoghatóvá vált az ő életében, és megtapasztalta azt, hogy mit jelent ennek az evangéliumnak az öröme és a jelenléte abban a birodalomban, ahol ők az abszolút kisebbséget jelentették. És mindezt azért mondom el, testvéreim, hogy ma, amikor körülnézünk, és úgy érezzük, hogy a mi keresztkének és hívő emberek, és igazi adventet ünneplők, vagy ünnepelni akarunk, vágyunk a Krisztussal való jelen idejűségre, a valóságos közösségre, semmivel sem vagyunk rosszabb helyzetben, sőt, sokkal jobban vagyunk, mint Márk és az ő kortársai. És ők mégis tudtak örvendezni a Krisztus jelen valóságának, annak, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia megjelent közöttünk, ebben a nemzedékben. És az, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, ez felszabadító erő lett az ő számukra, és ez nem azt jelenti, hogy nem kellett küszködni, meg nem voltak nekik harcaik, meg nem kellett vitatkozni, meg nem kellett fáradni a mindennapi betevő falatért, még azt sem jelentette, testvéreim, hogy nem kellett idegeskedni. Ők is küszködtek létük mindennapjaival, de mindenek fölött való volt Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a megjelenése, jelen valósága. Egy beteljesedett, üdvösséges élet, amit elkezdtek élni, az az öröm, hogy hozzánk jött, a mi nemzedékünkhöz. Eljött az Isten fia. Testvéreim, valahogy meg kellene nekünk is fogalmazni. Ha van ennél gyönyörűbb, mint hozzánk, a mi nemzedékünkhöz, talán hozzátehetjük, hogy is. Eljött az Isten fia. És itt van, belépett ebbe a világba. Isten ebben a nemzedékben is, amiben élünk. Itt van. Az ő fiában, Jézus Krisztusban közöttünk. Úgyhogy újat az örökkévalóhoz mérten újat és örökkévalót kínál az ő népének az életében. Vagyis valóságos az Isten fia, Jézus Krisztusnak a jelenléte ebben a világban. És ez, ami van, ez a második üzenete a mai igénknek, ez nem véletlenszerűen van. Nem azért van, mert a történelem felkínált egy jobb lehetőséget a mi számunkra, és őszintén valljuk meg, testvéreim, felkínált egy jobb lehetőséget ennek a nemzedéknek a számára, amiben élünk, azokhoz képest, amit az előttünk élő és járó nemzedékek megéltek, vagy sokan közülünk, akik még itt vannak, megéltek életüknek egy szakaszában, vagy életüknek egy jó részében. Ez, ami van, üzeni Márk evangélista, ez az isteni üdvtörténetnek, a megígért proféciáknak a beteljesedése. Ez az, ami megvan írva a profétáknál. Ímé elküldöm az én követemet a te orcád előtt, hogy megkészítse a te utadat. Az, ami történik, az nem a történelemnek a szeszélye. Nem a jó sorsnak az eljövetele, hanem az Isten terve. És két prófétai hivatkozás van, ezért nagyon érdekesek a kéziratok. Ha valaki az új fordításban olvassa, akkor így van benne, hogy ez az, ami megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, holott ez a vonatkozás éppen Malakiás próféta jövendőlésére vonatkozik. Íme elküldöm az én követemet a te orcád előtt. Malakiás 3:1. És aztán következik Ézsaiás prófétának a jövendőlése, illetve abból kiemelve, amit hallhattatok a bibliaolvasás rendjén, egyetlen mondat: készítsétek meg, vagy készítsétek el az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Ez a prófétai felhívás, amely időben is több száz évet fog át, az egyik arra utal, hogy amikor az Isten népe kilátástalannak ítélte a maga helyzetét, és így élte az ő életét, mert az atyák vétke miatt fogságban sínlődött a nép, akkor Isten reménységgel szól bele a fogságban lévő népnek az életébe. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, hallhattátok, mert vége van az ő nyomorúságán. Igen, utaltam már rá. A mi elődeink, és akár csak egy-két nemzedékkel előttünk, akik jártak, és érdemes a régi iratokat olvasni, és érdemes a régieket megkérdezni, akik még közöttünk vannak, olyan korban éltek, amikor nem látszott az Isten jelenvalóságának a reménysége. Elveszett nagyon sok ember életéből, sőt a történelem, mintha lassan morzsolta volna fel az isteni jelenlétet, és úgy tűnt, hogy valami más kifutása lesz a történelemnek. Nagyon bátrak és erős hitűek voltak, akik számoltak úgy az isteni jelenléttel, hogy nem a történelem a hatalmasabb, hanem a történelem fölött az Isten. Kevesen voltak, akik ezt hitték és remélték. De Isten beleszólt akkor is. És ott volt a fogságban a reménység Istene. A prófétai szó által, hogy eljön majd a szabadság ideje, és most a nyomorúság idején legyen vigasztalásul az Isten megváltásának biztos reménysége ennek a nemzedéknek az életében, vagy annak a nemzedéknek az életében, amely a fogságot és annak nyomorúságát, a kilátástalanságot, a mélységet érzi leginkább a saját bőrén. Történelmi szükségszerűség volt az isteni jelenlét, és annak bizonyossága is olyan jó volt, testvéreim, ha van nektek személyes élményetek, ha van nektek közösségi élményetek, hogy mit jelentett abban az időben, a nagy nyomorúság idején ez a felszabadító szó. Az, hogyha senki sincs már velünk, Isten úgyis velünk van. És itt van, biztosak lehetünk, ebben a nemzedékben is, és elhozza majd a szabadságot. A másik pedig, ami Malakiás prófétára, illetve az ő jövendőlésére vonatkozik, az azt üzeni, hogy egy korszak befejeződött. Malakiás az Ószövetség utolsó prófétája, lapozzátok fel a Szentírást. Véget ért az Ószövetség. És beteljesedésként még van egy ember, aki fellép, aki a hidat képezi a régi és az új között, Keresztelő János, aki az Ószövetség utolsó prófétája, de meghirdeti már az újat. Mikor Márk evangélista azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, megjelent. Az az új azt jelenti, hogy befejeződött egy régi szövetség. És valóban Isten látható módon, és mégis örök törvénye szerint egy újat, egy új szövetséget kínál az embernek. És ebben nyilvánvalóvá kell váljon, testvéreim, hogy az Isten jelenléte nem esetleges a történelemben és a mi életünkben. Az ember legnagyobb tévedése ma is az, hogy nem számol az Istennel a történelemben. Ki akarjuk vetíteni az európai jövendőt? Testvéreim, biztosan mondom, én sem tudom, hogy milyen lesz, de biztosan mondom, hogy nem az, amit most mondanak. Tehát a történelem ura az Isten. És az ő kezében van. Ez az adventi várakozás, ez az Isten megtöri az időt. És vége a régieknek. És higgyétek el, vége annak a réginek is, ami még itt él bennünk elevenen a történelemből. És valami új, teljesen új kezdődik. De ezt az újat reménységgel csak azok tudják megérezni, nem is megérteni, csak megérezni, elfogadni. Akik tudják és elhiszik, hogy nem a történelem a végső nagy úr, hanem a történelemben az élő Isten, aki épp a történelmi időt törte meg azzal, hogy egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust elküldte ebbe a világba. A történelemnek nincsen vége, testvéreim. A történelemnek megváltása van, mert a történelem is a világ része. És végezetül a harmadik üzenete ennek a mai igénknek, hogy Jézus Krisztus az Isten fia megjelent ebben a világban, ez egy konkrét esemény az embernek az életében, ami az Isten szerinti történet. És nem olvastam ide, de ha valaki tovább olvassa a negyedik verstől kezdődően a Márk evangéliumának első részét, akkor ott van a konkrét megjelenés, megjelent Keresztelő János, aki meghirdette és személyében megjelentette immár ezt az újat, meghirdette, nem én vagyok az, akit ti vártok, hanem sokkal nagyobb, aki majd jön én utánam, akinek a sarulya szíját sem vagyok méltó megoldani. Én csak vízzel keresztellek titeket, de ő Szentlélekkel és tűzzel fog titeket majd megkeresztelni. Előáll János a pusztában, olvassuk, azért, hogy megtérésre hívjon, azért, hogy életet adjon. Igen, testvéreim, ma téged, minket, ezt a világot, a 21. század emberét, de mindenek előtt titeket, akik itt vagytok és halljátok ezt az igét, szólít az ige, kiáltónak szava a pusztában, készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit. Készítsétek az Úrnak útját, ez a prófétai jövőnek a jelene ennek a nemzedéknek az életében, Isten belépett ebbe a világba egyszülött fiában, és itt van közöttünk. És azzal, hogy belépett ebbe a világba, ez az evangélium, aminek örömében szeretne mindannyiunkat részesíteni. És ez az új nem véletlen. Törvényszerű. Benne van Isten elhatározásában, benne van a te életedben is. Csak lásd meg, ismerd fel. Ismerd fel, hogy az, ami van, annak hosszas előkészületi folyamata van. Testvérei, megcsal minket mindig az új, ami hirtelen előttünk van. Azt szokták mondani, megjelent egy új autó, megjelent egy új mobiltelefon, megjelent egy új divat. Hát mondjam el, testvéreim, hiszen mindannyian tudjátok, csak szeretném nyomatékosítani, hogy amikor megjelenik az az új, abban már évek munkája van benne. Nem hirtelen a semmiből lép elő. Az, hogy Isten megjelent és itt van közöttetek. Nem ma reggel dőlt el, hanem Isten régóta készítette, hogy evangélium által, Krisztus örömével belépjen és itt legyen az életetekben. Erre készítsétek az utat és egyengessétek Isten előtt az ösvényeket. Amen.